napot. Egy kicsit akkor még beszélni fogok arról a jogról, az embernek joga van a hírnevéhez, jó hírnevéhez. Ebben a kategóriában van a lashon hara, a pletkazás tilalma. Szó szerint lashon hara azt jelenti a rossz nyelv tilalma, hogy rosszat nem szabad mondani senkinek. Ez egy nagyon komoly előírás. A Talmud maga azt mondja, hogy az ember nem tudja elkerülni nap mint nap ezt a tilalomnak az áthágását. A tilalom az egy bibliai tilalom, benne van Mózes második könyvében 23:1, és külön van írva az, hogy hazudni nem szabad. Ami azt jelenti, hogy két külön tilalomról van szó. Nem szabad hamis dolgokat mesélni senkiről, és itt elsősorban azért, mert hamis, arra megy a hangsúly, az, ami nem igaz, akkor most nem szabad mondani senkiről. Az, hogy nekem jogom van beszélni, az nem adja meg nekem az engedélyt arra, hogy tudjak hamis dolgokat állítani bárkiről. Aztán, mi van akkor, ha nem hamis? Sajnos olyan információt juttatom, ami igaz is, arra megy a rossz nyelv tilalma. Ami azt jelenti, hogy nem szabad lashon harát mondani senkiről, még akkor is, ha igaz. Miért? Mert mindenkinek van joga a jó hírnevéhez, és ezért nem szabad terjeszteni semmi rosszat senkiről. Ezért tilalom, majd említettem előbb, a Talmud azt mondja, hogy az ember nem tudja elkerülni, és a múlt század elején volt egy rabbi, egy Litvániában, az volt a neve Israel Meir HaKohen, és ő egész könyvet írt erről, hogy mit szabad, mit nem szabad. Természetesen van korábbi irodalom, és a rabinikus irodalom erről. Ő összegyűjtette, és csinált egy ilyen önálló kis törvénykönyv. Minden, ami írva van, fejezetekben és alfejezetekben összegyűjtette. És van egy ilyen érdekes módszere, ahhoz ez az ember kicsit ilyen sokkalni akarta az ember, de figyelj, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, és ez az első fejezetekben arra megy ki, hogy mikor lehet olyasmit mondani, amivel az ember nem egy tilalmat hág át, hanem 5-öt, 8-at, 9-et, 10-et, azt mondja, a beszédben, azt, amikor én beszélek rosszat valakiről, olyan sok törvénybe ütközik, hogy az ember ne gondolja az, jó, van egy tilalom, nem szabad rosszat mondani valakiről, azt mondja, magamra vállalom, mert ezt muszáj nekem mesélni. Azt mondja, vannak olyan esetekben, amikor 5, 8, 9, 10 törvénybe ütközik egy pletkázás. Úgyhogy ezzel akarta elérni az ember, akinek a kezébe kerül ez a könyv, akkor beleolvas egy kicsit az elején, azt mondja, hogy húha, muszáj végéig olvasni, mert ha nem, akkor nagy baj lesz itt. És aztán életen át terjesztettek ezt a könyvet. A könyvnek a neve az Chafetz Chaim. Szó szerint Chafetz Chaim azt jelenti élni akarat. És ez egy zsoltáros idézetből vette át. A Zsoltárban a 34-es vagy a 37-es Zsoltárban az van egy ilyen mondat. Ki az az ember, aki élni akar? Akar, ha az őrizzen a nyelvet a rossztól. És erre a két szóra adta ezt a nevet a Chafetz Chaim. És még ezen kívül van a Talmudban egy ilyen anekdóta, hogy egyszer valaki kiállt a piacra, és azt mondta, hú, nálam lehet kapni olyan gyógyszert az élete, az élet gyógyszere. És összegyűlt sok ember, és mindenki akart hallani talán részletet, és mennyibe kerül, és kivette a zsoltát, és ezt a két mondatot olvasta fel. Aki akarja az élet gyógyszere, tessék, itt van a őrizze a nyelvet a rosszban. Említem, mesélnek az olyan történetet, egyszer eljött az egyik híres rabbi, az Lubavitchi rabbihoz, és azt mondta, neked van egy nagy intézmény, nagyon sokan tanulnak nálad, csak biztos, hogy te nagyon sokat foglalkozol ezzel a törvényel, hogy rávenni a fiatalokat erre, mondjam, hogy a fiatalok nagyon szeretik a pletkát, és azt kérem, adjál át nekem ezt az anyagot, akkor én próbálni használni fogom ezt. Azt mondja neki a rabbi, képzeld el, én soha még nem beszéltem erről a diákokkal. Azt mondja, hogy? Azt mondja, azért, mert beszélni arról, mit szabad, mit nem szabad mondani a másikról, ez olyan, mintha a betegség helyett az ember a tünetekkel foglalkozik. Hogy lehet eltüntetni ezt a tünetet, hogy lehet eltüntetni azt, de ez nem javít, mert ha az ember beteg, akkor a tünetek csak ellen fognak jönni. El kell kerülni, mondja a rabbi, azt a helyzetet, az ember, hogy az embernek egyáltalán eszébe jusson az, hogy rosszat mondja valaki másra. Ha az ember szereti a másikat, akkor nem fog rosszat mondani róla. Arról már beszéltem sokat a diákokkal, hogy szeretni kell a másikat, tisztelni kell. Ha ez így van, akkor magától már eltűnik az a tünet, az ember rosszat mond a másikra. A lason hará, hogy mondom, a rossz nyelv nagyon-nagyon sok részlet van ehhez. Az nagy különbség, hogy ez már egy ismert történet, ez nem egy ismert. Ha mindenki ismeri, akkor nem egyértelmű a tilalom. Ha pedig terjeszteni szeretném, akkor egyértelmű a tilalom. Kérdezi a Talmud, és mit jelent, hogy mindenki ismeri? No, hány ember kell, hogy ismerjen valamit, hogy mindenki ismerje? Valakinek van elképzelése? Az a válasz erre, ha három ember ismer valamit, akkor már mindenki ismeri. Tehát három embernek megvan ez az információ, akkor az már nem titok. Képzelünk el, hogy annyira tilos ez az egész, hogy még azt is el kell mondja a Talmud, nem szabad dicsérni az embert, ha itt van valaki, aki nem szereti. Miért nem? Mert ha én dicsérem, akkor mi lesz annak a reakciója? Azt fogja mondani, hogy hagyjál már abba, én is tudok mondani valamit, pont az ellenkezőt. Mi azt jelenti, hogy én hoztam ki belőle az, hogy ő mondjon rosszat. Vagy azt szintén nem szabad mondani, mert azt mondja, én nem szeretnék rosszat mondani róla. Ezzel a legrosszabbat feltételeztem. Mert ha elmondom valamit, akkor legalább az ember tudja, hogy ez az, amit akartam volna mondani róla. Én azt mondom, nem szeretnék rosszat mondani, de tudnék sokat mondani, akkor a legrosszabbat tételeztem fel. Ezek mind az alapelvhez tartoznak, az embernek joga van a jó hírnevehez. De itt két fontos elv ütközik egymás. Az egyik az, nem szabad rosszat mondani a másikról, a másik az, hogy valamikor el kell mondani valaki a rosszat, ha hatóságról van szó, és mert ha mindig el fogunk titkolni mindenkinek a rosszat, akkor az soha nem lesz javítva. És erre tényleg azt mondja Halaha, hogy ha nem az a cél rosszat mondani, rossz hírnevét terjeszteni, hanem pont az a célja javítani, akkor az szabad. És itt jön be az újság, a riporternak a feladata, aki lényegében mondjuk a korrupció ellen harcol, és akkor szabad neki leírni mindenféle történeteket, mert ezáltal le lehet állítani a korrupciót, vagy egy kicsit nehézíteni, az emberek félni fognak, mondjuk ilyen közéleti emberek, és akkor ezért ez inkább szabad. A klasszikus példa természetesen a rabinikus irodalomban az nem az újságíró, mert még nem volt annyira mindennapi, inkább a mindennapi az volt, amit tudom én diákok egy intézménybe, akkor szólnak a tanárnak, az igazgatónak olyasmit, amiben kéne javítani, akkor az természetesen szabad. Ebben a témában még egy utolsó adat, az pedig az, hogy az embernek a jó hírneve tartozik az is, hogy nem szabad neki olyan beszélnevet adni neki, ami lehet, hogy sértő. Ez mind az, tartozik, hogy meg kell tisztelni őt minden oldalról. Jó, ez csak egy picit, egy pár adatot akartam még kiegészíteni ebben a témában. Aztán nézzünk meg a 13. tétel a Universal Declaration of Human Rights van, hogy everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Az egyes paragrafus ebben, a kettes az everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Magyarul ez úgy hangzik, egyes paragrafus, az államon belül minden személynek joga van szabadon mozgani és lakóhelyét szabadon megválasztani. Kettes paragrafus, minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni. Elhagyni is joga van, de nem úgy, hogy az ára az, hogy soha nem tudja visszajönni, hanem elhagyni és vissza is jönni. Ez alap. Egy alapelv. Érdekes módon, hogy később fogunk látni, a Bibliában és a Halakában egy picit korlátozva van ez, mert van az előírás, hogy a zsidónak illik, hogy lakjon Izraelben. Mi azt jelenti, hogy egy picit, mint a korlátoztattunk volna a lehetőségeit, és azt mondunk, hogy inkább ott lakja, mint máshol. Menjünk egy kicsit sorrendbe. Az első dolog, amit találunk erről a Bibliában, az 1 Mózes 12:1, amikor az örökkévaló megparancsolja Ábrahámnak, hogy hagyjan el a szülői házat, és menjen oda, Elha Áret, a Sera Rekám, hogy abban az országban, amit majd fogok mutatni neked, és az pedig a Kanán földje utat, és később oda is ért Ábrahám. Itt van az első dolog, hogy az Isten beleszól valakinek az életében, hogy ne itt lakjan, hanem máshol. És itt már van az, hogy a zsidó vándorol, és majd valamikor érkezni fog egy jobb helyre. Van egy olyan közmondás, szoktak ezt mondani, mikor valaki költözik egyik helyből egy másikba, azt szoktak mondani neki, mesanem makom, mesanem azad. Aki helyet változtat, akkor mázlit is változtat. Igen ám, de ez még haza kell tenni, mázlit változtat jóra. Mert az rosszul jött ki, ha jóból rosszra. Ezért itt szoktak itt kívánni az egyik, meg azt mondja, elköltöztem egy másik házba, egy másik lakásba, egy másik országba, városba. Megváltoztattad a helyet, akkor legyen megváltoztatva a mázlit is jóra. Érdekes dolog, maga a Talmud azt mondja, nem biztos, hogy minden hely változtatás az jó. Ábrahám esetében, mikor az örökkévaló megígérte neki, hogy azáltal elhagyja a szülőházat, akkor jó lesz, az nem, mondja a Talmud, ezt úgy is lehet magyarázni, nem maga abban a tényben van a jó, nem azért ígérte neki az Isten a jót, mert elhagyja a helyét, hanem azért, mert megy Izraelbe. Nem mindegy, az ember bárhova más megy, vagy a Szentföldre megy. Szóval ez a mondom, amely a Talmudban van, de minden napokban ezt szoktunk kívánni, mert azt jelenti, az el lett fogadva, hogy minden változtatás az jót tesz. Annyira, hogy a Talmud azt is mondja, hogy valaki azt látja, hogy nem megy neki. Nem mennek a dolgok. akkor azt mondja a Talmud, hogy hiába fog imádkozni, de azt mondanak neki az égből, ha azt látod, hogy nem megy neked, miért nem változtat? Miért nem megy át egy másik helyre? A Talmudban van törvény arra nézve, hogy az utakat milyen szélesek kell, hogy legyenek, ahhoz, hogy tudjanak az emberek könnyen közlekedni. Például az az út, ami vezet a Árei Miklátba, amiről már beszéltem, hogy valaki megint valakit nem szándékosan akar menekül, menedékvárosban, az 32-16 méter széles út kellett legyen, mert ezt a Talmud úgy csatolja, hogy ez az, ami minden körülmények között biztosítva van a szabad közlekedés. Aztán vannak ilyen, mondja Talmud, további utak, ami azt jelenti, egy kis magánút az 2 méter széles. Egy út, ami két város között megy, az 4 méter széles, és már Talmud azt mondja, az egy 4 méter, mert ha két kocsi, lovas kocsi, egymással szemben tudjanak átmenni. Egy két ország közötti út, az 8 méter. És a menedékváros az a 16 méter. Azt jelenti, hiába a menedékváros az országon belül van, akkor kétszer olyan széles legyen, mint egy nemzetközi út. Szóval ilyenek az utak is. Ezeknek a törvényeknek van jelentősége, ha valaki eladott földet, és ott van egy út, akkor ezt az útat nem lehet megszüntetni, akkor kérdés, mennyit kell hagyni. Szóval ez nem csak egy ilyen, ez egy nagyon konkrét jelentősége van ennek a méreteknek. Visszatérve Ábrahámhoz, akkor azt olvasom később, mikor Ábrahám megy, azt mondja a Lotnak, Lot volt az unok a öcse, azt mondja neki, 13:9-ben azt mondja, az egész föld előtted van, menj el, ahova akarsz, én pedig az ellenkező irányba szeretnék elmenni, mert nem jöttek ki olyan jól egymásod. Mindenképpen azt itt hallunk először azt a fajta kifejezést, hogy tessék, az egész föld előtted van, bárhova szabad menni. Ugye emlékszem, amikor először láttam a tartózkodási engedélyben, volt egy ilyen, hogy hova szabad utazni. És akkor már a 90-es év azt írtak be, hogy egész világra. Mindenképpen adom a véved a kérdés, hogy hova szabad utazni. A Bibliában már találunk azzal a kifejezéssel, hogy Ábrahám azt mondja, tessék, az egész föld előtted van, bárhova szabad elutazni. Még abban az esetben is, amikor ismerünk azt, hogy az embernek laknia, a zsidónak illik laknia Izraelben, akkor még ezen belül is találkozunk azzal az esettel, az Mózes 4. könyve végén, amikor ugye 12 törzsből áll a zsidó nép, két törzs, ettől jelentkezett Mózes, az miért átmentek a Jordán, azt mondta, mi szeretnénk itt maradni. Miért? Itt jó a föld. És nekünk sok az állatunk, és lehet legeltetni jó, és akkor nem szeretnénk átmenni. És akkor Mózes bizonyos feltételek mellett beleegyetett ebben. Ez is egy érdekes dolog, hogy ők maguk döntötték. Ők hiába ott voltak Mózeson, hogy egyiptomi kivonulás, sivatagi vándorlás, és mennek a Szentföldre, ők maguk döntöttek, hogy szeretnék maradni a másik oldalon, és Mózes ezt elfogadta. Mit jelent pontosan az, hogy van egy micva Izraelbe lakni? Héberül micvát, Yishuv Eretz Yisrael. Két vélemény van erről, két a legismertebb vélemény ebben a témában, az Nachmanides és Maimonides. Majdnem egy korban éltek, Nachmanides egy kicsit később, két egy. A két legnagyobb kodifikátor a kis törvényhozó között számítanak ez a kettő. Ugye mindkettő 7-800 évvel ezelőtt élt. Maimonides ugye két könyvet írt, ami a joghoz kapcsolódik. Az egyik az, hogy összeírta a 613 parancsolatot. Melyek azok a mitzvák könyvében? Összes tevőleges parancsolat, az összes tiltott parancsolat. Ugye összesen 613 parancsolat van a Bibliában, ebből 248 tevőleges parancsolat és 365 tiltó. Természetesen, ahogy ez nem minden parancsolat vonatkozik minden emberre, mert itt férfire vonatkozik, nőre vonatkozik, királyra, főpap, Izraelbe, Izraelen kívül, királyra, tehát összesen 613 parancsolat van. Maimonides ezt összeírta egy könyvben, mi a parancsolat, hol találunk ezt a Bibliában, rövid leírás erről, és hol találunk erről a Talmudban. Most, ami benne van, azt számít mitzvának. Ami nincs benne, az lemarad. Erre jött a Nachmanides, és ezt jegyzeteket írt ehhez, például azt mondja, hogy lemaradt az a micva, hogy lakni kell Izraelben. Sehol nem írja le Maimonides. Akkor ezek szerint Maimonides nem tartja a micvának. A kérdés, hogy miért nem tartja a micvának, ez erről már sok irodalom van ebben a témában, de mindenképpen nem bibliai előírás Maimonides szerint kötelező Izraelbe lakni, de Maimonides is elfogadja, elismeri azt, hogy illik. Nem kötelező, de illik. És Nachmanides szerint egyértelműen egy bibliai parancsolatnak számít. De érdekes dolgok vannak erről írva. Például, ha az ember nem képes úgy lakni Izraelbe, hogy el tudja magát látni ott, hanem csak úgy képes lakni Izraelbe, ha külföldről fogja őt támogatni, egyesek szerint akkor ez olyan, mintha nem lakna Izraelbe. Mert a megéletését az nem Izraelből kapja. Most ez nem egy ilyen teoretikus helyzet, hanem mondjuk 300 évvel ezelőtt kezdtek egy kicsit, az európai zsidók kezdtek egy kicsit menni Izraelbe. Természetesen nem nagy számokban, hanem 1, 2, 10, 20, 30, ilyen kisebb csoportok, de Izraelben tényleg egy nagy sivatag volt, nem volt ott semmi. Szerintem, ha valaki az megy ma Izraelben, nem fogja elhinni, az 50 évvel ezelőtt még semmi nem volt ott. 100 évvel ezelőtt talán az egész dolog ez egy nagy sivatag volt, és úgy volt az megszervezve, hogy itt gyűjtöttek. Európában gyűjtöttek pénzt nekik, és azt küldtek oda. Sőt, úgy is volt a magyar csoport, akik küldtek magyar zsidóknak Izraelbe. Volt a galiciai csoport, volt a lengyel csoport, és így azt mondja, aki ide tartozott, akkor innen kapta az ellátását. Egyesek szerint jó, nagyon szép, hogy ők laknak az Izraelbe, de amivel nem tudnak magukat ellátni, akkor olyan, mintha ez nem egy valódi élet Izraelbe. Azt lehet mondani, hogy mivel nem képes magát ellátni, akkor lényegében ő nem lakik ott, az ilyen folyamatosan vendégségben van, szerintem folyamatosan ideglenes az ő tartózkodása ott. Hol van ez halacha, ami érinti ez a kérdés? Olyan kérdés merül fel már a Talmudban és a Sulchan Aruchban, hogy mikor, mi van akkor, ha a férj szeretne menni Izraelbe lakni, és a feleség akar maradni, vagy fordítva. A feleség szeretne menni Izraelbe, és a férj akar maradni. Most a két város között, hogy mindkettő magyarország, egyik akar lakni Miskolcra, a másik akar lakni Debrecenbe, ez úgy van írva, hogy az esküvőt megtartják a lány helyen, és a lakás az a fiú helyen van. Azt mondja, ha megtörtént az eljegyzés, és nem beszéltek meg másképpen, nem az egy megállapodás másképpen, akkor ez úgy van. Akkor az elfogadat az, hogy az esküvő itt, és a lakni az a, ahol a fiú lakad. És ezt a lány, a feleség nem tudja kényszeríteni a férjét, hogy változtassa meg. Kivéve akar menni Izraelbe, akar erre tudja kényszeríteni a férjét. Mert ez egy micva. Hogy fordítva. A férj tudja kényszeríteni a feleséget is, hogy hiába mi nem, se én, se te nem vagyunk izraeliek, nem, de mivel oda szeretnénk menni lakni, akkor mindenképpen lehetséges. Ez a bizonyíték annak, hogy Maimonides is elfogadja az, hogy egy nagyon nemes dolog Izraelbe lakni, csak ő nem írja be a micvák listáján, mert szerintem nem egy bibliai parancsolat. De mindenképpen ez egy, az egy fontos nemes dolog. Izraelen belül ugyanez a helyzet, ha valaki akar menni Jeruzsálembe lakni. Hogy tudja kényszeríteni a társát, élettársát, de fordítva nem. Elmenni Izraelből lakni, elmenni Jeruzsálembe lakni, azt nem lehet a másikat kényszeríteni, csak a saját beleegyezésével. Még hazatesz a sokan áruk, ugye a törvénykönyv hazatesz még azt is, hogy csak akkor feláll ez a micva, ez a nemesi dolog, ha nem veszélyes ott lakni. Ha veszélyes ott lakni, akkor ez nem kötelező. Egy teljesen másik dolog, hogy milyen körülmények között szabad elmenni Izraelből lakni. Ugye azt mondjuk, hogy illik, vagy kötelező Izraelből menni lakni, hogy mikor lehet elhagyni. A válasz az, hogy nem szabad elhagyni. Ha valaki ott lakik, akkor nem szabad neki elmenni külföldre lakni, akkor ezzel, mint azt mondaná, hogy ez a hely nem felel meg nekem, pedig az a Szentföld. Két dolog miatt szabad mégis elhagyni Izraelt. Az egyik dolog az, amikor az ember munka miatt hagyja el, mert ez a micva az nem azt jelenti, hogy az ember menjen Izraelbe és munkanélküli legyen ott, hiába tud kereskedni vagy dolgozni külföldön, hanem az, ha a megéletését tudja máshol megkeresni, akkor szabad elmenni. A másik törvény, hogy egy micva miatt. És a Talmud konkrét azt mondja például házasság. Az ember úgy érzi, hogy talál magának partit inkább külföldön, Párizsban, New Yorkban, Budapesten, itt az, akkor emiatt szabad elmenni Izraelbe. Érdekes módon, ha az ember csak turistaként szeretne menni bárhova, akkor ez egy probléma. Emlékszem, hogy egyszer felhívott egy nő Izraelből, a férje, a dédunokája volt annak a zsinagógának, a rabjának, ahol én vagyok a rabja, Vasari Pál utcában, neki a déd nagyapja volt rabja. És a felesége nagyon akart jönni ide Magyarországra, és a férj is szívesen jött volna látni azt a helyet, de azt mondja, nem szabad elmenni külföldre. És erre kérte a felesége tőlem, hogy tudok-e szervezni neki egy csoportot, hogy eljön Izraelből, tudjon tanítani. Akkor azt jelentik az ideút, hogy jön ide tanítani. Mert meg semmi probléma. Mert két óra kell, megszerveztem neki két órát, és hogy a férj ezt meghallat, azt mondja, jó, akkor lehet utazni külföldre. Ha nem, akkor nem hagyja el az országot. Mert ebben a egyszerű olvasása a törvénynek az úgy szól, hogy nem szabad elhagyni Izraelt, az egy turistának nem szabad. Ha valaki lakik New Yorkban, valaki lakik Budapesten, bárhova szabad neki utazni, ennek semmi valási beleszólása nincs a halakának. Ha valaki Izraelben lakik, azt mondja a halakát, ez egyszerű nem lehet. Egyesek szerint, hogyha valaki elmegy Izraelbe, ugye nem Izraelben lakik, hanem oda megy látogatásban, 30 nap után, már bizonyos szempontból, már máshol vannak olyan törvények, hogy 30 nap után ő már egy átlakónak számít. És akkor például az előző Lubavitchi Rebbe Schneerson rabbi 1929-ben nyáron elment Izraelbe, és akkor 29. napon gyorsan távozott. Azt mondom, nem szeretnék abban a kategóriában lenni, hogy 30 nap már itt voltam, akkor már felmerül az a kérdés, hogy lehet elhagyni az országot. Érdekes módon, hogy ő egyik tartózkodási helye volt Hebron, és ahogy elhagyta az országot 29 napra után, azt hiszem, a 31. napon, két napon később volt ez a híres pogrom, amikor az arabok támadták a zsidó negyedet, és akkor 37, azt hiszem, 37 zsidó meghalt, és jó sokan megsebesültek. Azt mondta, ő később mindig azt mondta, hogy nem vagyok én egy proféta, én azért hagytam el, mert 20 már lejárt volna a 30 nap, de hát ez nagyon jól jött ki, ő mindig azt állítja, mert emberek a természetesen, mert az ilyen híres rabbinok azt mondták, hogy egyértelműen ezt előre láttad, itt baj van. Azt mondta, nem, én azért hagytam el, mert nem akartam 30 napot ott maradni. De az elfogadat nem így. Az elfogadat az ember nem ott lakik, akkor azt mondja, hogy nem hagyja el az országot, hanem eleve csak ideglenes volt az ott tartozkodás. Például én tanultam 2 évet Izraelbe, akkor utána nem volt kérdés, és most szabad elhagynom az országot. A Talmudon van az olyan, hogy esetleg, mintha a proféta Jeremiás azt mondana, hogy nem szabad elhagyni Bábiloniát. Nem szabad elhagyni Bábiloniát, akkor a Talmud úgy magyarázza, mert a Bábiloniában olyan nagy zsidóság van, akkor bizonyos szempontból az is egy ilyen szent földnek számít. Természetesen nem a fizikai értelemben, mert az nem egy szent föld, de attól olyan pezsgős zsidó élet van, akkor azt a helyet sem szabad elhagyni, csak ha valakinek van igazi jó érvelése. Természetesen van, ha oka van, akkor még Izrael is lehet elhagyni. A Bibliában van egy kikötés, egy egyértelmű beavatkozás abban, ebben a dologban, a szabad bárhol lakni, azt mondja a Bibliában, Egyiptomban nem szabad visszamenni. Ugye a zsidó nép 10 hihetetlen csodán keresztül szabadult Egyiptomban, mondja a Biblia, Egyiptomban nem szabad visszamenni. Azt mondja a Talmud, ha az ember oda megy üzletelni, akkor szabad átmenni. De úgy, mint lakni, az nem szabad. Az az érdekes, hogy Egyiptomban mindig is volt zsidó közösség. Nem egy pár magánember, nem magánemberként laktak a zsidók, hanem egy jó, komoly közösségé volt Egyiptom. Annyira például, mondja a Talmud, az Alexandriában olyan nagy zsinagóga volt, hogy nem lehetett hallani az előimádkozat elől, mert olyan nagy volt, de és akkor ilyen zászlóval jelezték, hogy hol tartanak a imában. Azt is mondja a Talmud, hogy nagyon jól megoldottak azt, hogy az emberek tényleg, ha eljönnek zsinagógában, ne üzleteljenek és smúzolnak, hanem tényleg imához koncentrálni, hogy lehet, hogy olyan sokan jöttek, akkor biztos, hogy mindenkivel találkozhatott, akkor annyi mindent tudtak volna megbeszélni, ugye sajnos ez is sokszor van zsinagógában, úgy oldották meg, hogy úgy volt az ülési rend, hogy szokma szerint. Az összes asztalas egy helyen volt. Összes szabó azon a helyen volt. És mi a jó ebbe? Ilyen mindenki konkurencia egymásnak, akkor nem álltak szóba, csak így nagy csend volt a zsinagógában, és ennek ellen nem lehet hallani az előimádkozót. Mivel lehet ezt magyarázni? Azzal lehet magyarázni, hogy ugye ők ott születtek, ott volt a megéletésük, és akkor azt mondtunk, hogy ha valaki ott kereskedni megy, akkor szabad elmenni Egyiptomba. Írva is van, hogy Maimonides szintén Egyiptomba élt, mint úgy volt a szultának az orvosat. És akkor állítólag úgy írta alá nevét, Mózes Maimon fia, aki minden nap azzal, hogy Egyiptomban lakik, áthágja a bibliai törvényt. Úgy volt az aláírása. Hát írva van könyvben, az utóbbi nemzedékben a nagy kézírat gyűjteményekben találtak egy pár eredeti levél Maimonidesnek, és nincs meg az. Írva van Mózes Maimon fia, slusz. De mindenképpen ez érdekes dolog, hát ez írva van az egyik könyvben, hogy így szokta aláírni a nevét, mert Maimonides nem is ott született. Ugye ő Spanyolországban született, Portugálián át megérkezett Marokkóba, egy nagyon rövid időt tartózkodott Izraelbe, kevesebb mint egy évet, és aztán több évtized töltött Egyiptomba. És ez a magyarázat. Még ma is van egy kis zsidó közösség Egyiptomba. Mert ugye az arab országokból a 40-es évek vége, 50-es évek elején, mint majdnem kivétel nélkül jöttek fel Izraelbe, mert olyanek lettek a körülmények alatt, hogy nem lehetett ott maradni. Ugye nagyon sokszor, amikor arról beszélnek, hogy ugye Izrael állam úgy jött létre, amit arab falvakat, ami elhagyták a háború alatt, akkor az izraeli állam ezt átvette, és akkor mit tudom én, kárpotlás, ez az, akkor mindig az ellenkövetelés jön fel, hogy egy pár millió zsidó 2-3 év alatt el kellett hagyni az egész összes arab országot, és arról még nem született semmiféle kárpotlás. Ezen kívül sok előírás nincs, hogy hol lakjon az ember. Ha még egy kicsit térünk vissza a fél-feleség kérdés, hogy hol lakjanak, mondja a Talmud, hogy ha faluban laktak, akkor se lehet kötelezni a feleséget, menjen el lakni a városban. Pedig a város az nagyobb. Azt mondja, sokkal zajosabb a város. És egy nagy lakásból kényszeríteni, hogy költözön át egy kis lakásba, mondja a feleséget, hát én jó lakásban, nagy lakásban élünk most, akkor most miért mondjak le róla? Mondja, a Talmud fordítva is igaz. Ha kis lakásban laknak, nem lehet kényszeríteni, hogy költözenek át, hogy költözön át nagy lakásban. Miért? Azt mondja a feleséget, hát én vagyok a felelős a rendért. És akkor két szobát szépen rendben tartani, ez könnyebb, mint 10 szobát. És ezért azt mondja, lényegében mindenki úgy boldog, ahogy ő akarja, és nincs az a kivéve Izraelben lakni, amit előbb mondtam, akkor mindenki úgy lakik, ahogy akar, kis lakásban, nagy lakásban, falun, városban. Ezt találja jónak, azt találja jónak, ennek semmiféle előírás nincs. Az egyetlen dolog, amit a Talmud mond, hogy nem illik lakni olyan városban, ahol 10 dolog nincs meg. És a 10 dolog között tartozik az természetesen egy rabbi, bíróság, orvos, iskola. Ezek olyan dolgok van, nélkül nem szabad ott lakni. És a legérdekesebb ezek között az iskola, mert nem arról van szó, hogy most nem 100 évvel ezelőtt írodott, hanem 2000 évvel ezelőtt írodott. És már akkor is mondta a Talmud az, hogy a zsidó ne lakjon attól, nem tudja a gyerekeket iskoláztatni. A gyakorlatban nagyon jól tudunk, hogy zsidók például Kelet-Európában a legkisebb falvakban is laktak, ha úgy adódott és ott volt, aki megéletését, akkor laktak itt, de a megoldás úgy oldottak meg az iskoláztatást, hogy felvették magántanárokat. Voltak egy ilyen vándortanárok, vándortól nem jelenti, hogy minden héten máshol volt. Ez általában úgy volt, hogy fél évre, ilyen szemeszterekre. Általában nagy ünnepek után, ugye szeptember, október, akkor van a zsidó új év, Rosh Hashanah, Yom Kippur, akkor nagy ünnepek után az ember elhagyta a családját egy fél évre, és aztán Pészákra, a zsidó húsvétre szaktak hazatérni, és Pészák után megint nem mindenki, de voltak olyanok, akik csak úgy találtak munkát, és akkor így oldották meg az iskoláztatást a gyerekeknek. Másképpen mondja a Talmud, nem illik lakni olyan helyen. Orvos, iskola, rabbi és hasonló. Szóval a Talmudban vannak ilyen utasítások, vagy jó tanácsokat mond a Talmud, mikor, hol lehet lakni. Izraelen belül, ha nem veszünk figyelembe azt az előbbi törvényt, hogy Jeruzsálem az előn, mondjuk az Jeruzsálemen kívül, ha semmiféle előírás nincs, hogy hol lakjon az ember, hol kötelező, hol illik lakni, vagy ilyen előírás nincs. Egy további dolog van, egy ilyen általános utasítás, hogy az ember olyan helyen lakjon, ahol az emberek rendesek, törvénytartók, mert a szomszéd meditációnak nagyon erős hatása van az emberre. Annak idején például a második világháborúig, akkor a zsidók között Amerika az volt a tréfli ország. Azt jelenti, ortodox zsidó nem szívesen engedte el a gyereket, hogy menjen ellakni Amerikába. Miért? Mert Amerikában olyan, mindenki, aki jött Amerikában, az sok pénzt keresni, és azt szoktak mondani, hogy a vallás az elmaradt. És tényleg második világháborúig elég gyenge volt a vallási színvonal, a vallási élet Egyesült Államokban. Második világháború után ez teljesen megváltozott, mert olyan sokan jöttek, és akkor ez változott. Addig inkább ilyen reform zsidóság erős volt, és azt szokták mondani, Amerikában alkalmazkodni kell. És alkalmazkodni azt jelenti, hogy mindenképpen dolgozni kell szombaton, mert addig csak a vasárnap volt a pihenő nap. Sőt, szakszervezetek és ilyesmi sem voltak még, és általában kényszerítették a dolgozókat, a dolgozók szombaton, és ezért vallásos zsidó nem szívesen engedte el a gyerekét a tréfli országba, hiába volt egy másik elnevezése is, the Golden Medina, azt mondja, az aranyország, az mindenki gazdag lehet. Ilyen elképzelése volt, de mindenképpen mondom, más előírás nincs ebben a témában, azt jelenti, hogy alapállás az, hogy tényleg mindenkinek joga van lakni lehet. Úgy egy kicsit rövidebb lettem ma, mert a vizsgára jelentkezésre kell venni. Köszönöm szépen!